Pár évvel ezelőtt a piros fű is egy emlékutazásra hívta a nézőket. Most is a Metaxa egyfajta naplószerű felelevenítés a múlt történéseinek, amelyek a jelennel keverednek sajátos módon, hiszen a főszereplő két nő között őrlődve járja végig azokat az utakat, amelyek során döntéseket kellene hoznia. A felelősség azonban képlékeny és többféleképpen értelmezhető fogalom. Garaci László regényének Félix-e sehol nem találja a helyét, sem a világban, de a szerelmi kapcsolatokban sem. Infantilis, önző módon cselekszik, a nők pedig valamilyen megbocsátást minden esetben nyújtanak. Igen ám, de ezzel élni kellene, és viszonozni. Az őrületbe menekülni nem jelent megoldást, sőt úgy tűnik, kilábalni is nehezen lehet belőle. Olyan helyzetek pörögnek a szemünk előtt, amelyek elsősorban a felelősségtudatot, a másért való felelősség érzését erősíthetik bennünk. Garaci László kisregényének nyelvezete a pont nélküli mondat és érzésfolyamok, emlékezések, helyzetleírások és elemzések, panasz és fájdalom áradatok igazi kihívást jelentenek rendezőknek és színészeknek egyaránt. A történések kiemelése révén a szöveg tagolásával, a párbeszédek hangsúlyozásával és a szereplők életre keltésével azonban olyan különleges produkció jött létre, amely beszippantja a nézőt. A szószoros értelmében, hiszen a színtér és a nézőtér úgy van kialakítva, hogy a cselekményt a néző szinte tapinthatóan élvezi, benne van az előadásban. Fehér Balázs Benő előző itteni produkcióiban is igyekezett a nézőt a lehető legközelebb hozni az előadás sodrásához. A piros fűben is a cselekmények sodrásának kellős közepén ült. Forgott, közlekedett kis székével, és itt is közvetlenül tapasztalja a színész rezdüléseinek minden árnyalatát. És a színész is közvetlenül érzi a nézőtérről érkező energiákat, ami fontos lendületét nyújtja az előadásnak. Fehér Balázs Benő a szöveggel birkózott meg elsősorban, amikor egyáltalán felvetődött a lehetősége annak, hogy ebből valóban előadás legyen. A főszerepet Varga Balázs alakítja, a két nő, aki között vergődik, Kisbora és Kádár Noémi révén elevenedik meg. Most Fehér Balázs Benő rendezővel beszélgetünk. Ugye adott volt Garaci Lászlónak a Metaxa című kisregénye. Több síkon lehet ezt boncolgatni és elemezgetni, ezt a kihívást, mert én azt hiszem azért egy kicsit kihívás is volt, hiszen elsősorban én úgy érzem, hogy a szöveggel nagyon-nagyon meg kellett küzdened úgy, hogy a színpadra vihető legyen.
Igen, ez abszolút egy kihívás volt, és abban, hogy én ezt választottam, ez is benne volt. Olyan anyag ez, ami nem kiállt színpadért, szóval nem az a helyzet, hogy az ember elolvassa, és azt érzi, hogy rögtön színpadra kell vinni. Ezt is írtam amúgy. Van egy noteszem, amiben gyűjtöm azokat a szövegeket, amiket olvastam, és mindenről írok pár sort, hogy ne felejtsem el őket. És ehhez azt írtam, hogy csodálatos, de teljesen alkalmatlan színpadra.
Ezt mikor írtad, bocsáss meg?
Másfél éve körülbelül. Sipos Balázs a dramaturg ajánlotta amúgy ezt a regényt, elolvastam, nagyon tetszett, és azt éreztem, hogy bárcsak meg lehetne csinálni színpadon, de a formája az teljesen lehetetlenné tette, illetve úgy tűnt először. Mert hiába van egy történet, ami olvasható, de egyrészt van egy ilyen furcsa dramaturgiája, tehát nem kronológikusan megy, a főszereplő emlékeiben vagyunk. Ez az egyik, ami talán valami fajta egyszerre nehézség és egyszerre teátrálisan érdekes dolog, mert az emlékek, vagy az emlékezet az mindig torz, és az, hogy egy szubjektívben vagyunk a főszereplőjében, az is izgalmassá teszi, mert az is teátrálisan torzítható dolgokat eredményez, de ez tulajdonképpen egy vesszőkkel elválasztott 150 oldalas mondat. Tehát olyan, mint egy szabad vers. Jelenetek vannak ugyan benne, de ami az ereje a regénynek, az az érzékenység és az a humor, ahogy Garaci leír jelenségeket, ezek a jelenségek. Ilyen pont nincs benne, de nem jut a regényből eszembe semmi. hogy megcsillan az aszfalton a fény, vagy egy zenében, hogy van egy váltás, tehát olyan mikrorezdülései az életnek, ami engem nagyon vonz, és nagyon tetszik, amilyen részletességgel és érzékenységgel a Garaci megfogja ezeket.
Na most Garaci megfogja ezeket írásban, a szavai által, de ezeket te hogyan adod vissza? Hogyha például a megcsillanó fényről van szó, tehát ezt a színpadon hogyan tudtad te, vagy hogyan tudtad ezt bekomponálni az előadásba?
Az az érdekes, hogy van egy narráció, ami a főszereplő szubjektívje, és ehhez képest az a kérdés, hogy mi történik a színpadon. Mert hogyha narrál, és mi azt egy az egyben ábrázoljuk, akkor az egy rossz fajta illusztráció. Tehát mindig azt kellett keresnünk, hogy mi a feszültség a kimondott szöveg, vagy mi a konfliktus, hogy miben más az, amit kimond, és ahogy az aztán ábrázolva van. És ez a konfliktus szüli a színpadi érdekességet. Tehát elmond valamit, és mi azt valahogy ábrázoljuk utána, vagy előtte, vagy közben. Ez is egy lehetőség. Ez adja a ritmusát az előadásnak, hogy amit kimond, ahhoz képest mikor, előtte, utána, vagy egyszerre történik az, amiről beszél. És ezzel kellett kísérletezgetni. Ezt láttam, hogy ez lesz a kihívás benne, vagy hogy ez lesz a feladat, hogy ennek megtaláljuk a jó módját. És ez egy nagyon számomra is szokatlan feladat volt, a színészeknek is szerintem, és közben egy nagyon jó játék.
Pontosan azért, mert ez a szöveg olyan, amilyen. Nem volt hullámzó esetleg a ritmusa?
Minél többféle ritmusú egy előadás, az annál érdekesebb. Szóval, hogy nem akkor jó egy előadás ritmusa, ha konzekvensen vagy végig gyors, vagy ha végig lassú, hanem akkor, hogyha ez változatos. És a tempó az követi az események ritmusát, és ezzel tudunk kiemelni. Ugye általában ami fontos, ott az ember lelassít, hogyha meg valami nem annyira fontos, akkor ott felgyorsít. És ez nem csak a beszélt, vagy a beszéd tempója, hanem ez ugyanannyira egy rendezői hangsúlyozás is. Tehát ami fontosabb, ott egyszerűen lassabb a dolog, mivel amúgy a szövegnek, a megírt szövegnek van egy monotonitása, tehát tulajdonképpen mondjuk két-három szóból álló ilyen félmondatokat tesz egymás után, és így ábrázol jelenségeket, ez eléggé monoton lenne. És ez a regényt olvasva, ez létrehoz valami fajta ilyen meditatív állapotot, és az ott csodálatos, de nálunk különbséget kellett tenni jelenet és jelenet között, mert különben unalmas lenne.
Maradjunk még egy picit a szövegnél. Ugye kijelentetted magadnak, hogy ez színpadra alkalmazhatatlan. Utána mi következett? Tehát miért veselkedtél mégis neki, hogy megbirkózzál a szöveggel? És hogyan birkóztál?
Azt éreztem, hogy nehéz megcsinálni, és egy picit ezért is mentem bele, mert akartam egy új feladat elé állítani magamat is, meg a színészeket is. És amikor ez nyilvánvalóvá vált, hogy akkor ez lesz, tehát ezt bemondtam, mint címet, hogy akkor én ezt majd adaptálom, akkor utána a Sipos Balázs dramaturga, elkezdtünk beszélgetni róla, megtaláltuk azokat a sarokpontokat a történetben, amik minket érdekelnek, egyáltalán kerestünk neki egy fókuszt, mert szerintem a regénynek is van egy fókusza, de most abban nem megyek bele, mert a regény két szinten értelmezhető, van egy metaszinten olvasható történet is, de ebben most azért nem megyek bele, mert ezt nem tartalmazza a mi adaptációnk. De úgy volt, hogy Balázzsal beszélgettünk, leginkább a vége volt nagy kérdés, hogy hova fusson ki, és ez nem ugyanaz, mint a Garacinál. És miután nagyjából megvolt a vége, elkezdtem belőle csinálni egy adaptációt, ami úgy nézett ki, hogy leszűkítettem, hogy mely jelenetek érdekesek, vagy melyek érdekelnek engem, vagy miből lehet színpadilag érdekes jelenetet csinálni, és akkor leszűkítettem, és akkor utána még húztam belőle. Minden esetben, amikor tudtam belőle párbeszédet csinálni, vagy meg tudtam szólaltatni más embereket, mint a főszereplő, akkor annak nagyon megörültem, más szereplők szájába is adtam szövegeket, amiket alapvetően amúgy a főszereplő mond róluk. Így lett például egy tűzoltó a történetben, aki elmondja, hogy egy gömbvillámot láttak, a fiatalok, és ezután kigyulladt egy csomó minden a házban, de valójában azt akartuk megmutatni, hogy ezt nem a gömbvillám okozta, hanem az egyik gyerek szivatta a szüleit. Ezt például egy tűzoltó szájába lehetett adni, ami alapvetően csak a főszereplőjé. És akkor ilyen elven haladva ez alakította a szöveget.
Tehát gyakorlatilag a párbeszédeket, azokat te alkottad.
Nem teljesen, van benne néhány párbeszéd, csak azokat a szövegeket, ahol nem muszáj, hogy a főszereplő beszéljen, azokat átadtam másoknak, ahol eszembe jutott valami. De ez azért is volt, mert így is 64 oldalból szerintem 54-et a Varga Balázs mond el, de lehet, hogy többet. És egyszerűen csak jól esik a fülnek, ha más valaki is megszólal, főleg, hogy összesen 13 színész játszik az előadásban.
Azt viszont te nagyon szereted, hiszen a Piros Fű kapcsán is láthattuk már, hogy megpróbálod a nézőt egy kicsit úgy aktívabban arra kényszeríteni, hogy részt venni az előadásba, hogy nézzen ide-oda, a Piros Fűben forogni kellett, költözgetni kellett. Itt is, itt történik valami, ott történik valami. Na most ez a saját élvezetedet szolgálja, vagy inkább most adta a helyzet, hogy az idősíkokat is azért kellett keverni?
Hát ez egy olyan szerkezet, amit én már, térszerkezet, amit én már többször használtam. Máshol nem láttam még ezt, de biztos, hogy használtak már ilyet, tehát nem gondolom, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt, de egy ilyen jellegű szövegnél, vagy ilyen jellegű dramaturgiánál, ahol nagyon gyors jelenetek vannak egymás után, és nem szeretném azt, hogy átállással teljen két jelenet között az idő, és sötét és zene szól, így is kerül bele néhány ilyen az előadásba, de ezzel gyors váltásokat tudunk csinálni. A főszereplő végig bent van a színpadon, és egyik helyszínről átmegy a másikra, és addig is követni tudjuk. Ez egy ennyire szubjektív történetnél egyszerűen működőképes forma. Ez az egyik. A másik, hogy az is vonz engem, hogy a néző benne ül a térben, még akkor is, hogyha nincsen aktivizálva, vagy nem kell megszólalnia, vagy nem interaktív az előadás, akkor is a lehető legközelebb van a színészekhez. Körülötte játszódnak a jelenetek. Én ezt szeretem, és az a tempó, meg az a sebesség, amit megkövetel ennek a történetnek az elmesélése, vagy hogy gyorsan tudjunk snittelni, az ebben a formában megcsinálható.
Meg hát különböző díszleteket is láthatunk ugyanabban a pillanatban, igen. Körbe-körbe egészen más dolgok vesznek körül. A díszlettervezőket egyébként hogyan választod meg?
Hát úgy, hogy látom munkáikat, és valami rokonszenves abban, ahogy dolgoznak, és akkor felhívom őket, hogy gyertek dolgozni. De Izsák Lilivel, aki most ennek az előadásnak a díszlettervezője, vele évekig együtt dolgoztunk még. Talán 5 évvel ezelőtt így szinte mindent együtt csináltunk. Szóval ez egy új öröm volt, hogy újra dolgozhatunk együtt.
Félix szerepében Varga Balást látjuk, aki nem csak a szöveg és az emlékezés gerincét nyújtja a nézőknek, hanem vezeti is, nem csak őket, hanem színésztársait is. Ő diktálja a ritmust. Belekerülni ebbe a szövegbe és játékmódba nem kis kihívást jelentett számára. Fehér Balázs Benővel is azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy elsősorban a szöveg jelentett nagy kihívást számára is. És azt hiszem, egyenesen adódik ebből az, hogy számotokra is, és elsősorban számodra jelenthetett nagy kihívást ez a szöveg, hiszen ez egy olyan naplószerű, visszaemlékezésszerű folyam, amit igen, meg kellett töltsél valamivel, ellenben ezt valahogy természetesen kellett ott a színpadra vinned. Mikor először megláttad a szöveget, mit mondtál, vagy mire gondoltál?
Minden mondata akár versnek is felfogható, vagy van egy ilyen eléggé elvont líraisága is ennek a szövegnek, és hogy ezt hogyan tudom természetessé tenni, vagy hogyan tudom úgy a nézők elé vinni, hogy ez sallangmentesen érthető legyen, mert a bonyolultságát tekintve, hát igen, ez kihívást jelentett számomra. Egyrészt ez, másrészt az, hogy ez egy narráció, ez egy epikus szöveg, nem egy drámai jellegű szöveg, és hogy ezt hogyan tudom mégis drámaisággal megtölteni akár, hogy ez 1 óra 40 percen keresztül érdekes legyen a nézőknek. Mert ez akár, hogy veszük, azért elég az én felelősségem, hogy ez az előadás mennyire marad érdekes 1 óra 40 percen keresztül. Ez volt a kihívás a legnagyobb igazából. Jó, ezt most nem akarom az egészet magamra venni, mint Atlasz. Nagyszerű kollégáim is, társaim ebben a kalandban. Nélkülük ez szörnyű lenne? A magány az rossz lenne. Még a Raskolnikovnál ott is az volt, hogy elég sokat beszéltem, és ott két kollégám, aki néha megjelent, és nagy felüdülés volt, nagyon jó volt a szemükben nézni, amikor bejöttek a színpadra. Most is ez van. Nagyon várom őket mindig, és nem hagynak magamra, és ezt köszönöm is nekik.
Nem vagy te olyan nagyon sokat egyedül, mert hiszen az egész előadásnak van egy ritmusa. Ezt a ritmust is te diktálod?
Én diktálom, viszont Benő nagyon jó érzékkel állítja be ezeket a dolgokat, ezeket a dinamikákat, hiszen ő tizen annyi éven keresztül dobolt. Neki nagyon jó ritmus érzéke van, és ritmus képlet szerint csinálja az előadásait. Ő nagyon érzi, hogyha valami fölpörög, akkor le kell vinni. Aztán megint föl kell pörgetni. Meg ilyen tört ritmusokkal dolgozik. Nagyon sokat tanultam ebből tőle.
Mi mindennel kellett megtöltsed gyakorlatilag ezt a szöveget? Hogy igen, ezt a monotoneitást megtörjed. Érzések, humor, ha kell, visszaemlékezés, vannak lírai részek, vannak, tehát különböző dinamikája van ennek a szövegnek, de ezt te hogy tudtad tagolni?
Én is e szerint a törvényszerűség szerint. Én is a ritmussal játsztam igazából, meg tudjam, hogy minden mondat miről szól, mit akart mondani vele Garaci, meg mit akarok mondani vele én, mert az a legfontosabb, hogy minél személyesebb érzésekkel, emlékekkel, élményeket társítsak ezekhez a szövegekhez, vagy szituációkhoz, mert azt hiszem akkor lesz érdekes, ha ebben van egy ilyen vallomásosság is. De nem direkt módon, hanem rejtett. Vagy hát, hogy nekem ez egy vallomás legyen.
Elolvastad az eredeti kis regényt?
Igen, persze.
Az segített neked abban, hogy ezt a figurát megalkossad? Mert emiatt gondolom nagyon összetett lett, hogy ott vagy szövegszinten, és akkor jön a többi, ami már az alakítás és az egyéb mozgás is.
Benő segített sokat ebben, hogy ezt a figurát valahogy érdekessé tegyük, mert ha megnézed a szöveget, akkor annak van egy ilyen eléggé depresszív vonulata vagy hatása.
Viszont ezt a depresszió szerintem, nem? A vezérfonal.
Igen.
Abból is indul, vagyis az Igen. is alakítja.
Csak Benő ezt nagyon jól tudta ellenpontozni azzal, hogy azt mondta, hogy ez a fickó, ez egy cinikus, sőt használta azt, hogy egy stand-up comedy hatásmechanizmusait kell használnom sokszor a nézőkkel való kapcsolódásban. Azt, hogy egy poént, hogy ejtek le, vagy hogy tartom fenn a figyelmet. Tehát, hogy ezt a depressziót egy ilyen érdekes ellenponttal társította. Sokszor Woody Allent is hozta fel példaként az ő habitusát, meg azt a derűt. Tehát, hogy ezt a depressziót derűvel ellenpontozni, ez volt a jó ajánlata Benőnek.
De itt viszont nagyon-nagyon számít az, hogy a közönség fogja ki azt a poént, nem?
Számít, viszont ez is egy ilyen ellentmondás, mert ha véletlenül nem fogja ki, akkor nekem tovább kell menni, és azt nem szabad észrevenni. Egy-két lépéssel előttük kell járnom mindig, a nézők előtt kell vinnem, húznom magam után. Nem szabad megállnom vele gondolkodni a nézővel, hanem én diktálom a ritmust, és muszáj húzni őket. Szerintem ebben még sokat kell fejlődni, az, hogy a nézők meg az én kapcsolatom hogyan alakul majd.
Ez már egyfajta improvizáció is akár?
Igen. Vitatkoztunk is Benővel, mondta, hogy ne figyeljek, menjek előre. De színészként képtelenség nem észlelni azokat az energiákat, amik a nézőtérről jönnek. Volt egy főpróba, amikor egy férfi nem nézte az előadást, vagy nem oda nézett, ahol éppen történtek a dolgok, hanem lehajtotta a fejét, és azt hittem, hogy unja. Engem nagyon rosszul befolyásolt. Aztán utána hallottam, hogy üzente, hogy mennyire tetszett neki az előadás. Nem mindig jól olvassuk ezeket a jeleket.
Nagyon kis térben zajlik, tényleg ott van a közönség egészen közel hozzátok. Ennyire lett reagálható a közönségnek az energiája, és személy szerint látod őket esetleg, hogyha unják, alszanak, ásítoznak?
Persze, ez nagy színpadon is érzékelhető amúgy. Ha oda se nézek, ezért is fantasztikus a színház szerintem. Nem is nézek oda, de érzékelem, hogy mik történnek, mik mennek végbe a nézőkben. Nem konkrétan, de ezek az energiák keringenek a színházban egy előadás közben, és ez a szép benne. Talán ez az, ami megkülönbözteti minden mástól. Ezért akarjuk nézni, megcsinálni.
Egyébként az improvizációhoz te hogyan viszonyulsz? Tehát mennyire megy könnyen, hogyha ideális esetről beszélhetünk?
Hogy őszinte legyek, mindig félek, beüt valami krak vagy baki előadás közben, de vagy féltem. De ezek igazából mindig jól sültek el, és mindig löketet adnak, mert ha nyitott vagy, és úgy állsz hozzá, akkor abból jó születik mindig, vagy hogy élővé teszi azt a pillanatot, azt az estét. Sőt, jól is jönnek néha. Mondjuk, ha már játszol, már 20-adjára játszol egy előadást, és már rutinná kezd válni, akkor ha jön egy ilyen, akkor az ilyen áldásnak is tekinthető, vagy jön valami látszólag baki, de igazából ez egy jó dolog, egy segítség.
Mennyire volt neked szabad kezed abban, hogy hogyan alakítod ezt a figurát, vagy hogy saját belső érzéseidből mennyit teszel rá?
Hát nagyon. Benővel ez már a harmadik munkánk. Nagyon értjük, vagy érezzük egymást ebből a szempontból. És mindig jó érzés Benővel próbálni, mert tudom, hogy jó kezekben vagyok. És tudom, hogy csináltok bármit, nem hogy tévedhetek akár, mert azt úgy a helyén fogja kezelni, és nem kell szégyelnem, ha tévedek, vagy sőt, meg van engedve a tévedés. Eléggé szabad kezet adott, de úgy, hogy közben ő is nagyon tudta, hogy mit akar. Ha nemet mondott valamire, amit én hoztam, és az neki nem tetszett, akkor az tudta, hogy miért mond nemet, mert nagyon látta a rendszert, vagy azt a világot, amit létre akart hozni ebben az előadásban.
Miből építkeztél, miből tudtál építkezni, hiszen összetett ez az ember, a síkok is váltakoznak az előadásban, hol ilyen, hol olyan. Mit vettél alapul, hogy mire tegyed rá ennek a figurának a darabjait?
A saját félelmeim, a kortársaim félelmei, akár az, ahogy nehezen növünk fel, ahogy nehezen vállaljuk a felelősségeket egymásért, akár kapcsolatokban, vagy ahogy nehezen tesszük azt, ami elvárható tőlünk, mi várható el, amit magunktól elvárunk. Van egy ilyen érzésem, hogy telik az idő, telik el az élet, és nehezen állapodunk meg, vagy nehezen vállalunk felelősséget egy másik ember iránt, akár így egy kapcsolatban, egy párkapcsolatban.
Mert hiszen összetett a figura is, mert ez dönti az idézőjeles depresszióba is, vagy ő már eleve egy olyan alkat, aki lavírozik inkább?
Hát igen, gyerekkoráról nem tudok sokat, bár azon is gondolkodtam, hogy ott mit történhettek, de az úgy valahogy nem lényeges, hanem igen, ez a lavírozás, hogy a problémákat nem akkor éli meg, amikor vannak, hanem elfedi őket, és akkor ezek így gyűlnek, egyszer csak így lavinaként elcsapják őt egy adott ponton, mert nem kezeli a helyén ezeket a dolgokat. Azt a látszatot kelti, hogy könnyeden kezeli, közben ezek súlyos dolgok. Ezt mondtam is Benőnek, hogy azt szeretném, ha az lenne az ideális, hogy valaki a nézőtérről feljön a színpadra, és így adna egy pofot, és azt mondaná, hogy te vak vagy, nem látod, hogy mit művelsz, hogy ezt így nem szabad egy másik emberrel csinálni.
Felmenteni nem tudod, de pofozni szeretnéd a figurát.
Akár fel is tudnám menteni. Akarnám. Sőt, azt hiszem, hogy színészként az általunk játszott figurával szemben eléggé együttérzőnek kell lenni, mert máskülönben nem jön létre.
De milyen mentséget találnál neki emberként?
Hát, hogy mindannyian gyengék vagyunk, vagy hogy valahol, valamikor ő nem kapta meg azt az alapot, amitől ne ezt tegye, vagy valahol, valamikor őt is bántották. Igen, ezt most hallottam, hogy a bántalmazók bántalmazottakból lesznek, és azok a bántalmazók, akik azt a bántalmazott kisgyereket nem tudják empátiával kezelni. A saját magunkban élő bántalmazott kisgyereket. És valószínű, hogy itt is valami ehhez hasonló dolog történhet. Ha fel kell mentenem, de nem az én dolgom. De fel tudom menteni.
Nagyon izgalmas Benőnek a rendezési stílus, a mozgalmasság, ahogyan elképzeli az előadásokat, meg egy féle nonkonformista berendezkedés az, amit ő mindig elképzel. Ez kényelmes számotokra, számodra? Színészként ezt hogyan lehet megélni, ezt a mindenhol lenni, idefigyelni, odafigyelni?
Nagyon jó kihívás, de jó dolog, mert egy jól felépített rendszerben, még ha bonyolultnak is tűnik az a rendszer, jó létezni. gyakran találkoztam, hogy az a rendszer nem teljes, amit mondjuk egy rendezőhoz, vagy nem egy világ. Mindig azoknál a rendezőknél éreztem jól magam, amikor azt éreztem, hogy egy világot teremt kölém, és abban nekem akkor könnyű, vagy könnyebb létezni. Mert úgy igen, valahol egy rendezőnek ez a dolga, hogy világokat teremtsen.
És pont ez a mozgalmasság, ugye, mert a közönségről is beszéltünk, hogy mennyire érzitek az energiákat. Közönségnek vajon milyen?
Én bízom abban, hogy igen. Szeretik, ha mértékkel, ha módjával a komfortzónájukból valami picit kimozdítja őket. Úgy, hogy ez nekik ne legyen kellemetlen, mert erre is nagyon kell figyelni, szerintem. Piros fűben is, meg ebben is az a jó, szerintem, hogy a néző nem kívülről, távolról figyel valamit, figyeli ezt az előadást, hanem ő is benne van. Ő is része ennek, úgyhogy ez nincs feltétlenül az arcába gyömöszölve ez a dolog.
Benned meddig dolgozik még egy figura, vagy te meddig dolgozol még azon, hogy alakítsad azért? Szokjátok egymást, vagy hogy él benned?
Hát ennek nincs vége soha. Mármint csak ha levesszük műsorról, akkor ez mindig egy ilyen állandó munka. Minden este más, minden estének az energiája más, én is minden este más vagyok. A kottály az előadásnak megmarad. Viszont az, hogy azt a hangot hogy ütöm le, ilyen zenész hasonlatokkal éljek, az mindig változik, és ez is a szép benne.
Te piszkál belülről, és még alakítod egy picit?
Persze, főleg, hogy mindig vannak olyan pillanatok, amikben látom, hogy tudom, hogy hova kéne eljutni benne, de még nem sikerült eljutni, és akkor addig keresem, ameddig megtalálom az útját annak, hogy egyé váljon azzal a képpel, ami a fejemben van. Vagy lehet, hogy más kép lesz jó, és egyszer csak a 20. előadáson rádöbbenek, hogy hiába kerestem azt, hogy olyan legyen, mert ilyen kellett legyen, amilyen lett ezen az estén.
Fehér Balázs Benő rendező nagyon jól kidolgozott tervvel érkezett. Annak ellenére is, hogy a produkciót nézve számunkra úgy tűnik, sok mindent kellhetett menet közben alakítani, annak érdekében, hogy az előadás ennyire gördülékennyé váljon. Hiszen remekül váltakoznak az idősíkok, és remekül pörögnek a szemünk előtt a helyszínek is. Színházban vagyunk, ahol a jelenetek nem filmszerűen váltakoznak a szemünk előtt. Fehér Balázs Benőnek azonban a saját térrendezés révén sikerül elérnie ennek a villódzásnak az élményét. Ismét vele beszélgetünk.
Amikor már elkezdtük, addigra eléggé meg volt a fejemben, hogy szeretnék megcsinálni egy-egy jelenetet. Nagy kérdések nem voltak. Talán a legvégével kapcsolatban hagyok magamnak mindig egy annyit, hogy majd az derüljön ki, az majd kiforogja magát, hogy mi legyen. Tehát a legvégével kapcsolatban mindig úgy vagyok, hogy majd az utolsó pár hétben kiderül. De a többi jelenet nagy részt közlekedés rendészetileg, meg hogy milyen képekben legyen elmesélve az, meg hogy melyik térben játszódjon, ezek meg voltak a fejemben, már akkor, amikor elkezdtük. Mivel én is adaptáltam, ezért már eleve egy formára adaptáltam, amikor az meglett a fejemben. Tehát már eleve tudtam, hogy körülbelül van egy 5 méteres szakasz, vagy van egy 10 méter, amennyit sétálhatott majd a főszereplő, és eközben pont ezt a 6 mondatot tudja elmondani körülbelül abban a tempóban. Na most nyilván ez egy túlzás, de hogy körülbelül ennyire megvolt a fejemben, hogy mi hol történjen. És aztán meg egy csomó ötletük volt a színészeknek, meg egy csomó minden dúsult. Szóval nagy vonalakban megvolt a fejemben, amikor elkezdtük.
Szeretsz szabad kezet adni a színészeknek?
Ez változó. Olyan ebben az előadásban nincsen, hogy improvizáljanak. És a próba folyamat alatt sem úgy ülök ott, hogy várom, hogy valakinek legyen már valami ötlete, hanem inkább úgy szokott lenni, hogy én készülök rá előtte hónapokat. Nem gondolom, hogy feltétlen az a feladatuk, hogy rendezői ötletekkel halmozzanak el, de minden ötletnek örülök. Vannak olyan alapvetően színészi kérdések, amikben nekik kell megoldást hozni egy-egy gesztusra, arra, hogy itt ő mondjuk most kétkedő, és akkor azt már, hogy a kétkedést ő hogy fogja meg, az már a színész dolga. De az, hogy elemezzük, hogy itt mi történik az adott karakterben, az az én feladatom. Hát én azzal foglalkozom előtte hónapokat. Ő meg akkor találkozik a szöveggel. Vannak olyan rendezők, akik szabadabb kezet hagynak, de ez anyagfüggő is, tehát ez egy nagy koreografikus cucc az egész. Tehát az Ármányos szerelemben ott sokkal nagyobb mozgásterük volt. Tehát ott azt nem állítottam be annyira, mint ezt, de itt nagyon együtt van a fény, a zene, az ő mozgásuk, és egy bizonyos tempóban működik, úgy sodor, hogyha meg lelassul, vagy túl gyorsul, ezt sokszor megéreztük benne, akkor nem működik. Tehát itt nagyon figyelni kell rá, és ez egy szigorú koreográfia, de volt ugyanígy, hogy nagyjából ugyanezekkel az emberekkel, amikor az Ármány és szerelmet csináltuk, ott sokkal nagyobb mozgásterük volt.
Most már a társulatot azért elég jól ismered, a Vásárhelyit. Megvoltak bizonyos szereplők? Balázs például, vagy a többiek, a lányok?
Ismertem őket, olvastam ezt a regényt, és az, hogy Balázs legyen, az nagyon korán megvolt, de szerintem a többiek is valahogy ösztönösen éreztem, hogy nekik kellene játszaniuk. Szóval így megláttam, el tudtam képzelni, hogy ezeket a szerepeket nekik miért lesz jó játszani.
Könnyűszerrel vették az akadályaidat?
Szerintem egy nagyon jó hangulatú próbafolyamat volt. Szerintem nagyon jól dolgoztak, nagyon koncentráltan, nagyon figyelmesen. Ráadásul úgy volt, most már harmadjára amúgy az első kettőt is így csináltuk, először a Covid miatt, másodjára meg valahogy így alakult, és most meg már én kértem, hogy így legyen, hogy nyár elején dolgoztunk 3 hetet, és utána ősszel 2 hetet. Szóval amúgy az nem túl sok idő, 5 hét, de nyáron felkészültek. Nyár elején majdnem eljutottunk a legvégéig rendelkezésben, és utána úgy jöttek már vissza nyári szünetről, hogy mindenki tudta hiba nélkül a szövegét, és úgy azért nagyon gyorsan lehet haladni. Hajráztunk utána kicsivel több, mint 2 hetet ősszel. Szóval egy nagyon jó próba folyamat volt. Nagyon élveztem én is, de én valahogy azt hiszem nem tudtam volna ennyire élvezni, ha ők nem élvezik.
Ugye azt elmondtad, hogy azért itt-ott, meg hát a vége is módosult a szövegnek. Mit szoktál te általában ilyenkor megengedni magadnak? Tehát mennyiben engeded meg azt, hogy módosítsál, akár hangulaton, akár történeten egy-egy szöveg kapcsán?
A szöveg nem módosult. Szinte centire az a szöveg megy le, amivel olvasóra érkeztem. Nem az módosult, hanem az, hogy hogy legyen. A többi jelenetnél nagyjából megvolt a fejemben, hogy mi legyen, és az utolsó monológnál ott, illetve tulajdonképpen ott is az lett, amit az elején gondoltam, csak egy 3 mondatos jelenet kimaradt. A főszereplőnek kimetszi a szívét egy orvos, és azt éreztem, hogy az már ott teljesen fölösleges. Van egy álomjelenet még benne, de 3 megszólalás, és arra gondoltam, hogy most már nem ott tartunk, hogy ez egy érdekesség tudjon lenni. Mármint az előadás már sokkal előrébb jár. De hát hagyom magamnak, hogyha valami eszembe jut a végén, ami jobb, mint amit kitaláltam, vagy eszünkbe jut, vagy mást dob ki, akkor persze.
Garaci László fogja valamilyen formában megnézni majd ezt az előadást?
Már megnézte, látta a bemutatót. Gratulált, tetszett neki, úgy tűnt. Nagyon kedves volt velünk. Úgy látszott legalábbis, hogy elégedett, mondta, hogy tetszik neki, és utána nagyon nyílt szívvel beszélgetett a színészekkel meg velem. Úgyhogy egy nagyon jó élmény volt a vele való találkozás.